Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. A híres kambodzsai Angkor templommal folytatjuk, amely tipikus helyszíne az esküvői fotózásoknak is itt Kambodzsában. És amikor ott jártam, persze akkor is volt egy aranyos kis pici duci menyasszony, kicsit sajnálkozva néztem, mert hogy megpróbált felkapaszkodni az egyik toronyra, volt gyönyörű ruhája is, és akkor így megfogta jobbról-balról a ruháját, és akkor próbálkozott, de nem sikerült neki. Hát meg kell küzdeni a jó fotókért, aztán arrébb ment, nem tudom, hogy a végén vajon fel tudott-e mászni a toronyhoz, de akkor még a helyieknek is érdekes, miként én is fotózkodtam a halászbástyán, és örültem annak, hogy gyönyörű esküvői képek készülhetnek. A helyiek is oda mennek az Angkor templomhoz, és ott fotózkodnak az esküvőt követően. Amikor jegyet vettem, akkor láttam, hogy van kétnapos, napi, meg heti jegy, és nem igazán értettem, hogy miért van ez a sok jegytípus, mert azt még megértettem, hogy napi jegy, jó, kétnapos jegy még talán az is belefér, de mit csinálnék egy hétig egy templomban, és szép-szép az angkori templom, de hát most egy héten át minden nap ide jöjjek, és akkor szelfizzünk, vagy mi legyen. Aztán kiderült, hogy lényegében a híres Angkor Wat, vagyis angkori templom a csodálatos tornyokkal lényegében egy a sok közül, és az őserdőben több mint 100 szentélyt feltártak. Az egyik érdekesebb, mint a másik, tehát gyakorlatilag tényleg egy hétig tudunk barangolni az őserdőben, vigyázva arra, hogy nehogy eltévedjünk, és egyik pillanatra a másikra templom tűnik fel hirtelen a szemünk előtt, mindegyik más típusú, és az angkori talán a leghíresebb, a legszebb tornyú, de vannak egyébként még gyönyörűek és nagyon-nagyon izgalmasak. A területnek is nevet adó központi templom az Angkor Wat, vagyis Angkor templom körül csatorna húzódik, a vízen, ha süt a nap, akkor tükröződik a napfény. A Visnu szentély mellett itt régen fürdő, sőt még könyvtár is volt. 5 híres tornya emelkedik a magasba, de az igazi csoda közelről látszik. Minden egyes követ ugyanis megfaragtak, és a falak történeteket, legendákat mesélnek el, tehát hihetetlenül gazdagon díszített, faragott kövekből épül lényegében a templom tornyának többsége. Hozzáteszem, itt találkoztam a legtöbb turistával, tényleg sokan látogatnak el, ide mégsem ez lett a kedvencem. Mint említettem, több mint 100 templomot feltártak az angkori templom együttesben, tehát itt az egésznek is az a neve, nem csak ennek a konkrét templomnak, és elmentünk egy olyan szentélyhez, ami piramishoz hasonlított, körülötte oszlopok sokasága, tornyok, faragott falak, elefántokkal, harcosokkal díszített, hogy azok voltak kifaragva, ilyen kis tornyocskák voltak, szörnyeket faragtak ki. Nem volt olyan jó állapotban, mint az angkori templom, de gyakorlatilag ezek az apró kis díszek, hogyha közel mentem, akkor olyanok voltak, hogy szinte beleborzongtam. Nagyon érdekes és izgalmas volt. Aztán volt egy olyan, amit úgy hívtak, hogy dzsungel templom. És itt is volt azért csoda, azért hívják így, mert hogy a fák ránőttek a templom tetejére, a gyökerek meg lelógtak a földbe, tehát olyan volt az egész, mint Tarzannak a tanyája, tehát gyakorlatilag úgy képzeljék el, hogy messziről semmi nem látszott, és amikor közel mentünk, akkor régében ott volt a templom, a tetején meg fák, és lelógtak a gyökerek így az oszlopokon. Volt idejük nőni a növényeknek, ugyanis a templom együttes feltárása csak a 20. század elején kezdődött el, előtte hosszú ideig csak kevesen tudták, hogy mi rejtőzik itt az őserdő mélyén. A kutatók szerint valószínűleg ez lehetett a titokzatos Khmer birodalom központja. Az épületeket 900 és 1300 között emelték, aztán 1440 körül valamiért elnéptelenedett a terület. A dzsungel szép lassan benőtte a titokzatos helyet, és 1860-ban újra fel kellett fedezni, mégpedig egy francia kutató által, aki a dzsungelben megtalálta az első templomokat. A világháborúk után már jöttek is ide turisták az 50-es években, aztán 65-ben már arról írtak, hogy bizony komoly turizmus jelentkezik itt, már Siem Reap már nem csak egy kis porfészek volt, hanem már turista központ. Aztán a 70-es években a vörös khmerek átvették a hatalmat, és gyakorlatilag nem, hogy a turisták nem jöttek, de aki tudott, elmenekült. Itt az őserdőben gyakorlatoztak a katonák, és több olyan oszlop is van, amit céltáblának használtak a fegyveres, gépfegyveres lőgyakorlatokhoz. De szerencsére azért nagy kárt nem okoztak. A 90-es évektől visszatértek a turisták, és olyan sokan jöttek, hogy már aszfaltozott utat is építettek lényegében a templom együttes bejáratához. Szerencsére pont addig, hogy még nem zavaró, tehát a környezetben ez semmilyen problémát nem okoz. A környező városkában szuvenírboltok nyíltak, és egymást érik az éttermek. Hozzáteszem azért, az ankori templommal szemben van egy étkezde, Khmer specialitásokat kínálnak, de a mosdóban bolhás lettem. Ez az igazsághoz hozzátartozik, úgyhogy nem győztem mosakodni alaposan, meg tisztálkodni, meg porozgatni magam. Viszont cserébe megúsztam hasmenés nélkül, pedig sok turista erre is panaszkodott, úgyhogy ennél többet aztán igazán nem kívánhattam. Siem Reap környékén, vagy Siem Reap környékén tényleg nagyon hosszú időt el lehet tölteni, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat a dzsungeltúrákon, a templomok nézegetésén, és mellette elvésznek minket egy vesszőház túrára. Van egy kis tó ugyanis a környéken, az ankori templomtól nem messze, ahol meg vesszőből építettek házakat. Hát meséltem önöknek, hogy tényleg vízre építenek csónakházakat, meg mindent megpróbálnak, hogy kihasználják a természet adta adottságokat, mert hogy pénz egyébként nincsen, hogy követ hozassanak messziről. Nagyon szegények élnek errefelé, és bizony egy komolyabb öltöny árával van olyan család, hogy a teljes vagyona nem ér fel. És az is érdekes, hogy azért mégis optimisták, sok emberrel beszélgettem, aki egyáltalán tudott angolul, és hát mondták, hogy hát van egy kis banán, van egy kis rizs, és amíg ezek megvannak, addig mi lehet a baj? Meleg van, fűteni nem kell, víz van bőségesen, nem csak monszun idején, hanem általában is. Hozzáteszem, mosdóról egyébként annyit, hogy Kambodzsában megálltunk egy boltnál, és elmentem WC-re. Az illemhely lényegében egy ajtóval leválasztott fülke volt, ahol alul vártak a padlóba egy lukat, és kész, ennyi volt az egész. Így kemény lehet az immunrendszerük. Kambodzsában, mint említettem, rengeteg gyermek születik, hiszen az ő feladatuk, hogy eltartsák a szülőket, és a 70-es években 7 millió lakos volt itt, aztán kétharmadát kiirtották a vöröskmerek, szóval mégis nagyon hamar jóval 10 millió fölé növekedett a népesség. A Pol Pot vezette harcosok utopisztikus törekvéseik miatt szörnyű bűnöket követtek el, és bukások után még hosszú ideig folytatták a gerilla küzdelmeket. A Gyilkos mezők című film is erről szól. 1984-ben készült, de hosszú ideig még voltak feltáratlan aknamezők, és azért taposó aknával még sajnos most is lehet találkozni, és balesetek is vannak emiatt. Én magam, amikor ott jártam, láttam olyan férfit, akinek amputálták a lábát, de megtanult a térdén szaladni, mivel élnie kell, úgyhogy szerény baksisért turistákat kísérget. Az utak nagy részét keményre döngölt vörös por fedi, hogyha elmegyünk messzebb a turista központtól, azért ezt tapasztalni fogjuk. A helyiek biciklin, motoron közlekednek, gyalog persze, meg lestrapált autókkal, de minden gond és szegénység ellenére azért el kell mondjam, hogy szinte csak segítőkész kedves emberekkel találkoztam, tehát gyakorlatilag optimisták, kedvesek voltak az itteniek, és tényleg pozitív élményeket szereztem. Láttam egy temetést, egy kambodzsai temetést, a halottat elégették, ami azért volt furcsa, mert a házak vesszőből meg nádból készültek, mégsem lett tűzvész. És a gyászszertartás idején a ravatalt színes égőkkel díszítették fel, amelyek úgy villogtak, mint nálunk a karácsonyfákon, úgyhogy én elég morbid látványnak tartottam, de a helyieknek ez természetes volt, mert hogy ilyen általában errefelé egy temetés. A helyiek többsége buddhista, de láttam katolikus templomokat is. Az esti szórakozást sok helyen a beszélgetés, a társasjáték, a tévé nézegetése jelenti, azért tévé sok helyen van. A turisták kedvéért felelevenítették az apszarák táncát. Az apszarák állítólag titokzatos nimfák voltak a Khmer birodalom virágzása idején, fedetlen kebellel járták táncukat, amellyel elbűvölték a földi és a nem földi hatalmasságokat. Manapság már persze az ősi táncnak könnyített és erősen visszafogott változatát mutatják be a helyi tánccsoportok a turistáknak, de ilyen apszara tánc vagy apszarák tánca nélkül gyakorlatilag nem nagyon mennek haza a turisták. Érdekes, hogy Kambodzsában sokan vannak a felső vezetésben, a vezetésben olyanok, akiknek vagy ősük, vagy akár ők maguk Magyarországon tanultak. Van olyan ismerősöm, akinek az apja tanult Magyarországon, de van olyan, aki ide járt hosszú ideig iskolába, és mesélték, hogy az egyik kambodzsai kormányban gyakorlatilag 4 ember is tudott magyarul, mindegyikük Magyarországon tanult, és gyakorlatilag majd, hogy nem kormányülést tudtak magyarul tartani. De azt hiszem, hogy belülük 2 államtitkár volt, egy helyettes államtitkár, és az egyikük volt miniszter, de lényeg a lényeg, hogy az biztos, hogy 4 is magyarul beszélgettek a szünetben, amikor ők olyasmit akartak szóba hozni, amit nem akarták, hogy a kormány többi tagja, vagy akár az étkezdében jelenlévő magasrangú emberek halljanak, tehát ők is egyfajta fura kis titoknyelvként, tolvajnyelvként használták a magyart. Ezt a történetet ott hallottam és megmosolyogtam, mert azért én is sok helyen a világban találkoztam, főleg Kambodzsában, Vietnámban, de Jordániában is olyan emberekkel, akik jól beszéltek magyarul, mert hogy itt tanultak. Tehát ebből a szempontból azért a jó hírünk tényleg megvan a világnak ezen a részén is. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt 1 órában a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!